Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Egy olyan nap van ma, amikor az egyháznak nincs különlegesebb ünnepelni valója, vagyis nincs szent erre a mai napra rendelve. Hát azért természetesen akadnak szerzetes rendeknél, vagy másutt különféle szentek, akiket ünnepelnek. Viszont ezt az alkalmat hagy használjam föl egy olyan dolognak a elmagyarázására, amivel nemrég kerestek meg engem. Hát ugye októberben legalábbis, ahol még tartják a klasszikus rózsafűzérezést, elimádkozzuk a rózsafűzért, és utána a Mária litániát is. Nálam még így van. Na, a litániában pedig szerepelnek a különféle megszólítások a szűzanyához, hajnali csillag és egyebek, és ezek között szerepel az is, hogy teremtőnknek anyja. Na, ezt kérdezte tőlem valaki, hogy hogy lehetséges az, hogy teremtőnknek anyja, hiszen ő csak Jézus Krisztus anyja. Na, kérem szépen, első hallásra jogos a kérdés, és nyilvánvaló, hogy amikor teremtőről beszél, legalábbis az illető a mennyei atyára gondolt, akinek nem anyja a boldogságos szűzanya. Ez teljesen nyilvánvaló. Csak hogy, kérem szépen, a korintusi levél elején ott szerepel egy gyönyörű himnusszerű imádság Szent Pál apostoltól, amelyben azt is mondja, hogy benne, általa és érte teremtetett minden, vagyis az Atya Jézus Krisztus által, Jézus Krisztusban, Jézus Krisztusért teremtett mindent. Azaz maga Jézus Krisztus is teremtő. Általában ezeket a tulajdonságokat mi szoktuk oda pászítani valamelyik személyhez a Szent Háromságból. Az nem annyit jelent, hogy azt csak ő csinálja, a Szent Háromság mindig együtt működik. Egyes egyedül Jézus Krisztus emberségében nem tud a Szent Háromság teljesen együttműködni, mivel hogy az Atya meg a Szentlélek nem testesült meg. Csak a Fiú testesült meg, és éppen ezért csak a Fiú tud emberi életet élni, és emberi halált halni. Tehát ilyet nem mondhatok, hogy az Atya meghalt, vagy a Szentlélek meghalt. De azt mondhatom, Jézus Krisztusra gondol, hogy a Fiú meghalt értünk. Na, amikor viszont a teremtésről van szó, az nem egy ilyen sajátos dolog, az a teljes Szent Háromság műve, de mondom, a Kolosszei levél elején Szent Pál még külön emlegeti Jézus Krisztust. Tehát tökéletesen helyén való, hogy a litániában ezt imádkozzuk, hogy teremtőnknek anyja. Persze, igaz, ehhez szükséges bizonyos hittani tudás, tehát nem elég csak a szavakat, hanem a szavak hátterét is tudni kell, ahhoz, hogy ne botránkozzon meg, vagy ne gondoljuk azt, hogy ez valamiféle hiba, vagy valamiféle ostobaság itt a litániában. Tökéletesen helytálló. Imádkozzuk csak bátran, hogy Szűz Mária teremtőnknek anyja, mert ő Jézus Krisztusnak az édes anyja. Jézus Krisztus pedig Isten és ember. Igaz, csak az embersége való Szűz Máriától, de mivel egyetlen személy, tehát mindaz, ami a Jézus Krisztus emberségére vonatkozik, az vonatkozik istenségére is. Ezért mondhatjuk Szűz Máriát Isten anyjának, na meg teremtő anyjának is. Mert hiszen Jézus Krisztus személyét szülte a világra, bár csak az embersége való tőle. Na, ezek után akkor kérem szépen nézzük, hogy miről is beszéltünk a múlt alkalommal, de azért kezdjük imádsággal a mai hittanórát is. Van bőven miért imádkoznunk, mert hiszen manapság azt kell mondani, hogy nem csak háborúk, hanem gyilkolások folynak a világban, mert ahogyan ezeket a háborúkat vívják, az már nem háború, az már valóságos szörnyűség. értük, akik áldozatul estek, meg azokért is, akik nincstelenné váltak, ezek miatt a borzalmak miatt, értük, imádkozzunk most a bevezetőben. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal, és kísérd segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Egy hete a hinduizmusról beszéltünk, mint a kereszténységen kívüli vallások, akikhez azért mégiscsak közünk van, mert ebben a világban élnek ők is, meg mi magunk is. A hinduizmus igencsak régi, mégpedig körülbelül Krisztus előtt 5000 környékén egy keverék népnek a vallása volt, mégpedig politeizmus, tehát sokistenhit, és totemizmus, vagyis bizonyos dolgoknak az imádása ennek a keveréke. Volt főistenük, és vannak szent könyveik, ezek a védák, ezeket ma is ismerjük. A főisten Brahmából származik minden, tehát mint egy teremtő mutatkozik meg, még az isteneket is ő teremtette. Az istenek áldozatokat várnak az emberektől, és az ember meghal, de nem a lelke, mert a lelke más alakban jelenik meg ebben a világban, és ez a lélekvándorlás. Ezzel megtisztulni vagy tökéletesedni akar az a lélek. Azt nem tudom, hogy miért nem tökéletes már eleve. Erről nem beszél ez a vallás, csak az, hogy itten tökéletesedni akar, és amíg csak el nem jut erre a teljes megváltozatlanságra, addig szépen vándorol egyikből a másikba, egyik élőlényből a másikba. Hogy aztán a tökéletesedése hogy történik, hogyha emberként nem tudod tökéletessé lenni, akkor ilyen vagy amolyan állatként miért tud tökéletessé lenni, ezt tőlem ne tessék kérdezni. No, kérem szépen, el kell jutni a változhatatlanságig, illetve a vágyak nélküli állapotba. Ezt azért csak nem értem, mert például azért az állatoknak is van vágya, nem szellemi, hanem testi. Hát megéheznek, és akkor nincs mese, akkor legelni kell, vagy el kell kapni egy őzet, vagy mit, és ott fölfalja a tigris, vagy akármi, vagy oroszlán. Tehát azért azokban is vannak vágyak. Hogyan lehet eljutni odáig, hogy ne legyenek vágyak benne, a léleknek ne legyenek vágyai, ez számomra titokzatos. Minden esetre a földi élet során kell törekedni, már emberként is kell törekedni a vágyak nélküli életre. Ez segítik az aszketikus mozgások, hát ilyen a jóga. Ennek rendszerét Krisztus előtt a második században dolgozták ki, tehát amilyen jóga, én nem tudom, nem értek hozzá, ülések, állások, mindenféle facsarások vannak az életben, hát azt a második század, Krisztus előtti második században állították össze rendszerként. Az jógik értenek hozzá a legjobban, arab területen pedig a jógik azok a fakírok, akiket inkább a szörnyűséges önmegtagadásaikról ismerünk, és ezek a különféle mozgások, meg törekvések, lemondások, ezek a tudatkoncentrációra akarnak eljutni, hogy az ember csak egy dologra figyeljen. Úgy gondolom, hogy akkor ez a változatlanság. És akkor, ha már nem tud másra figyelni, akkor biztos, hogy változatlan. Na, titokzatos ez számomra. Tilos élő lényt megölni, hát ez nyilvánvalóan következik a lélekvándorlásból, de érdekes módon tilos hazudni, lopni, ajándékot elfogadni, és lelkileg tisztának kell lenni. Hát kérem szépen, ezek nagyon derék dolgok, általában azért minden esetre a természetből, a természet törvényeiből ezek következnek. fegyelmező gyakorlatokat végeznek, ilyen az egypontra nézés, vagy ahogyan szokták emelgetni a köldök nézés. Különféle légző gyakorlatok, ezek mind hozzá segítenek ehhez a koncentrációhoz. Isten tiszteletük aszkézis és kicsapongás keveréke. Tehát abban van ilyen is, meg amolyan is. Ez mutatkozik meg egyébként az isteneik ábrázolásában is. Vannak kedvesek és vannak elborzasztóak. Ilyen például ilyen gyakorlat az ülésmód is. Brahma a teremtő, Vishnu a megtartó, Siva a romboló. Ez később csatlakozott hozzá, ez az Isten hármasság. Egy-két meggondolatlan szentírás magyarázó úgy gondolt, hogy itt van a Szent Háromság őse. Nagy tévedés, mert ez Isten hármas, nem pedig Szent Háromság. Vagyis három Isten együtt, de semmi közük amúgy egymáshoz, mert a teremtő meg a romboló azért úgy tűnik, mintha éppen ellentétben lennének egymással. Kasztrendszer uralkodik közöttük, tehát a származás nagyon fontos. Régebben volt még gyermek, ez ma már eltűnőben van a kasztrendszer is. A gyermekházasság és a halott férjel a feleség elégetése, ez is tilos dolog, ma már törvénybe ütközik. Megint egy ellentmondás, ha egyszer nem szabad élőlényt élni, megölni, akkor miért volt szabad a feleséget elégetni a férjjel? Na, ezek, mondom, titokzatos dolgok számomra. Nem is kell nekünk mindent tudnunk. Vishnu többször is megtestesül, valják különféle alakokban, és akkor azok a hősök szentekké, azaz istenekké lesznek. De van gonosz istenük is, a Shakti az a gonosz isten. Na hát, nagyon-nagyon sokban különböznek a keresztény felfogástól. Valóban itt mindenféle politeista beütés van, és hát, hogy aztán manapság van-e nekik valamiféle hittanuk, tanítanak-e valami ilyesmi hittant, azt én nem tudom. Érdekes lenne megtudni, de hát én nekem ennyit sikerült erről fölkutatnom. Amivel ma szeretnék foglalkozni, az ennek egy ága, az pedig a buddhizmus, de előtte azonban zenélünk. Hálásan köszönjük mindazoknak, akik törődnek a Mária Rádióval, hallgatják is, meg aztán gondoskodnak is róla imádságaikkal, hogy valóban jókat tudjunk mondani, közvetíteni a hallgatók számára, amiből épülnek, vagy amit föl tudnak használni lelki gyarapodásukra. Hát ehhez bizony a Szentlélek segítségére van szükségünk. Nekünk, hogy jót tudjunk mondani, a hallgatóknak pedig ahhoz, hogy be tudják fogadni. Ilyen módon, aki imádkozik a Mária Rádióért, önmagáért is imádkozik. Kérjük, tessenek ebben buzgolkodni. és nagyon köszönjük az adományokat is, amelyek által azért most már úgy nagyjából pozitívum lett a Mária Rádió költségvetési egyensúlya. Mondhatnánk, hogy kezd egyensúlyba jutni az egyensúly, és továbbra is azért kérjük a támogatásokat, mert hiszen a Mária Rádió növekszik, a különféle szerkentjük pedig elavulnak, meg elromlanak, tehát mindig van hová költeni, fordítani az adományokat. Aki ilyen ügyben szeretne telefonálni, érdeklődni, az a 061-373-07-01-es telefonszámot tárcsázza. Ha valakinek hittani kérdése van, óra 35-ig megtalál engem a következő számon, 061-374-09-04-es. És akkor most nézzük kérem szépen, mit tudunk a buddhizmusról. A hinduizmusban található hibák kiküszöbölését tűzte ki céljául az indiai származású Buddha. Ő tehát egy valaki, egy konkrét történelmi személy. A neve annyit jelent, hogy felvilágosított, de nem ez volt az eredeti neve. Ő tehát történeti személy, a katonai kasztból származott, az eredeti neve pedig Siddhartha. Annyit jelent ez a név, hogy célhoz ért. Hát kérem szépen, elég lassan ért a célhoz, mert hiszen először ugye más dolgokkal foglalkozott. Valószínűleg Krisztus előtt 560 és 480 között élt, tehát úgy nagyjából 80 évet. Herceg volt, kiváló nevelés kapott, 29 évesen egy megrendítő élmény érte őt, egy hullát, egy aggastyát és egy koldust látott, és ez ráébresztette őt a mulandóságra. Hát kérem szépen, nyilván ez megdöbbentő látvány volt, de hát másképpen is rá lehet ébredni a mulandóságra, hiszen a minden napunk is mulandó, meg minden percünk is mulandó. Minden esetre ez az élmény elvezette őt a jógik önsanyargatásához, csak ebben aztán mégsem találta meg az igazságot, amit keresett. Patna közelében egy pipálfa, az fügefa egyébként, alatt érte ez a számokra szent fa, alatt érte őt a megvilágosító tudás, a bodhi. Így aztán lett belőle Buddha. Egyébként csak egy érdekesség, nem tudom a magyarázatot, csak úgy fölvetem, hogy nem furcsa, hogy az evangéliumban azt találjuk, hogy az Úr Jézus látta a fügefa alatt a Szent akit megnyúztak, azt az apostolt, amikor összetalálkoznak. Láttalak a fügefa alatt, honnan ismerte engem? Hát itt is a fügefa, úgy látszik a fügefában van valamiféle rendkívüliség, különlegesség. No, minden esetre ettől kezdve, hogy megvilágosodott, lett ige hirdetővé a Buddha. Benáresben kezdte meg hirdetni a négy fő igazságot, ezek pedig a következők. Minden csak szenvedés és minden mulandó. Hát elég pessimista felfogás. Második, minden szenvedés oka az élet vágya. Húha, már pedig ugye a fuldokló még a szalmaszálba is igyekszik belekapaszkodni. Harmadik, akkor szűnik meg a szenvedés, ha megszűnik az élet vágya. Így juthat el az ember a vágy nélküli nirvánába. Na, kérem szépen, ez egyébként egy igazság, tényleg, ha megszűnik az élet, élet vágya, vagyis megszűnik az élet, megszűnik a szenvedés is. Hát persze, ha úgy élt az ember, mert azért mi hiszünk a tisztító tűzben is, meg hiszük azt, hogy van örök kárhozat. A negyedik pedig így hangzik. Ennek útja Buddha tanítása és a mérsékelt aszketikus élet. Tehát ebben benne foglaltatik, hogy kicsit csalódott a jógik tudományában, és ezért mondja, hogy mértékletes aszketikus élet. Vándorpredikátorként kezdte a működését, aztán tanítványok szegődtek mellé. Sárga ruhában járt, kopaszra nyílt fejjel. Hát kérem szépen, ezért van a buddhista szerzeteseknek az öltözéke sárga ruha, és a fejük pedig kopaszra van nyírva. Útja során halt meg, körülbelül 80 évesen. Holttestét elégették, és a hamvakat külön helyen, különböző helyeken temették el, ahol aztán ennek emlékeket is állítottak. Hát, kérem szépen, elég érdekes életút, minden esetre az jellemző rá, hogy nem tör dicsőségre, hatalomra, valóban igyekezett lemondani mindezekről az evilági dolgokról. Remélhetőleg ez a kis életvidám Telemann muzsika ellensúlyozta a nagy élettagadást, és mindenről való lemondást. Azért persze lehet nekünk is önmegtagadást gyakorolnunk, az javunkra fog szolgálni. Egyáltalán mi is a buddhizmus tanítása? A politeista gyakorlattól kétkedve beszél ő, nem foglalkozik egyébként metafizikai kérdésekkel. Tehát Isten létéről sem vitatkozik, nem állapít meg semmit, mint ahogyan a lélekről sem. Viszont a lelket valamilyen módon éppen a lélekvándorlás miatt mégiscsak halhatatlannak tartja. Konkrét etikát ad az embereknek, hogyan kell viselkedni, de hát ezt már láttuk kérem szépen a hinduizmusnál is, nem szabad hazudni, nem szabad lopni, tisztán kell élni. Tehát maga is ebben a körben dolgozik, nem azért, mert ez az Isten parancsa, hanem mert erre rájött, hogy ez jó az embernek. Hát végül is itt a 10 parancsolat néhány parancsáról van szó. Arról ad tehát tanítást, hogyan szabaduljunk meg a vágyainktól és a boldogságtól, és jussunk el a nyugalomba, a kialvásba, vagyis a nirvánába. a cél állapotról nem beszél részleteiben, hogy ez miben áll, és akkor utána mi van, eljutottunk a nyugalom állapotába. Hát ugye persze lehet, hogy ez egy európai szokás, de hát az emberben azért mindig fölmerül a kérdés, na jó van, eljutottunk a nyugalom állapotába, és akkor ez micsoda, meg miért jó ez, vagy van-e utána még valami, vagy ez egy örök állapot. A cél állapotáról tehát nem beszél. Öt parancsa, amit már ismerünk a hinduizmusból, nem szabad ölni, nem szabad lopni, tilos paráználkodni, tilos hazudni, és tilos részegítő italt inni. Ezt a jógiktól vette át ezeknek a megtartását, és ez igazán nagyon derék dolog. Mondhatnánk, hogy egy kereszténynek is igazán tisztességes javára válik, ha ezeket megtartja. Szerzetesi követői terjesztették a tanítását, őt pedig elkezdték, persze a halála után, istenként tisztelni. Erre ő nem törekedett, ezt el kell ismerni, vagyis egy szerény ember volt, és ilyesmivel nem foglalkozott. De hát a tanítását elkezdték isteníteni, és a tanításából ilyen módon lassan vallás lett. Nem voltak ilyen szándékai. Ő azt akarta, hogy a hindu emberek is böcsületben éljenek, és ne nagyon legyenek kilengések közöttük. Átvette tehát a hinduizmus egy-egy elemét. Buddha maga, Vishnu egyik megtestesülése, állították róla a későbbiek során. Kialakultak bizonyos áldozati szokások, hát azért valahogy az ember érzi, hogy egy vallás, akkor vallás, ha van áldozata. Hát ilyen módon tehát hozzácsapódtak, noha ez az eredeti tanításban nem volt benne, különféle áldozati szertartások, ima szövegek mondása, és megint csak megjelenik a babonás szokások sokasága is. Férfi és női szerzetesség is alakult ki, de ez nem egy állandó állapot, nem örökös elköteleződés. Valakit elhatározza, hogy ő most elmegy szerzetesnek egy-két esztendőre, és akkor belép valamelyik kolostorba, és akkor ez valamiféle elmélkedés, vagy az önmegtagadás ilyen amolyan módjának a választása. Aztán, amikor megelégeli, akkor visszamegy a világba. Manapság már inkább gyerekeket visznek el a kolostorba, hogy neveljék őket. Hát kérem szépen, olyan, mint nálunk régen volt a katonaság, hogy akkor azért mégiscsak valamilyen módon ráncba szedték a fiatal embereket. Hát most is valami ilyesmi náluk, ez, hogy a gyereket beiratják, vagy betuszkolják egy ilyen szerzetes rendbe, és akkor ott nevelik önfegyelemre, meg egyáltalán a dolgokhoz való alkalmazkodásra. Jellemzői ennek a vallásnak részben az igénytelenség. Hát ezt látjuk ugye magánál, Buddhánál is. Nem akart istenség lenni, nem akart híres lenni, nem akart hatalomhoz jutni. Hozzá csatlakoztak, elfogadta, elismerte, tudomásul vette. Másik jellemzője a fanatizmus. Valamire ráteszem az életemet, és akkor ahhoz ragaszkodom. Hát be kell vallanunk, hogy ilyen szempontból primitívség is jellemző rá. Tanításuk ma már nem egységes, tehát az a kevés kis tanítás sem egységes, amit idáig elsoroltam, hanem különféle országokban, különféle módon követik Buddhát, és ilyen módon különféle tanításokat is vesznek ki az ő eredeti tanításából. Igazi szervezettségük pedig csak Tibetben van. Tehát sokféle országban, hát a Távol-Keleten főképpen ott érdemben ott található meg ez a vallás, de azért minden országban más és más különféle, mint a szláv nyelvek, ugye egyik is, másik is szláv, de azért mégiscsak más, hát egyik is, másik is buddhista, de azért egymástól mégiscsak különböznek. A második vatikáni zsinat a buddhizmustól is, akárcsak a hinduizmusról igen tapintatosan és nagyon szelíd szavakkal fogalmaz. A buddhizmustól ezt mondja. A buddhizmus különböző formái felismerik a változó világnak gyökeres elégtelenségét, és egy olyan útról tanítanak, amelyen az ember áhítatos, bízó lélekkel elérheti a tökéletes szabadulás állapotát, vagy pedig akár a maga emberségéből, akár felsőbb segítségre hagyatkozva eljuthat a megvilágosodás legfelsőbb fokára. Számomra itt titokzatos, hogy a zsinat mit ért a megvilágosodás legfelsőbb fokának. Hát, ha egyszer Istent ismeri föl, akkor azért attól a buddhizmus elég távol áll. Jó, isteneik vannak, de hogy csak egy Isten van, az egy más kérdés. Jó. Pozitív ellenhatás a hinduizmus politeizmusával és babonáival szemben, miután ezek közül nagyon sokat átvesz maga is. Bár pozitív keleti racionalista tanításnak indult, a hinduizmus vallássá alakította, Buddha személy szerint sohasem állította, hogy ő Isten küldötte, és vallás sem akart alapítani. Erkölcsi tanító volt, akit jóval később kezdtek isteníteni, és Istenről, lélekről valójában nem is tudunk meg tőle semmi újat, vagy semmi érdekeset, kivéve a lélekvándorlást. Idővel maga is politeista lett, sok babonával, mármint a buddhizmus, nem csak a hinduizmus. A hagyomány szerint már Tamás apostol is térített Indiában, a Tamás keresztények, és aztán a nesztoriánus eretnekség vetette meg a lábát Indiában, és hosszú századokon keresztül a kereszténységnek ez a fajtája dívott ott és élt. A 17. században jelentek meg jezsuita és ferences misszionáriusok India és a távol-keleti vidéken. Így több keresztény vonást is átvettek a maguk tanításába. Etikája Istenről nem beszél, önmegvalósítást hirdet szeretet nélkül, vagyis alapelve, aki senkit sem szeret, annak nincs szenvedése. Hát kérem szépen, nem mondom, hogy igazán altruista elgondolás. Túlzó passzivitás jellemzi, egy-két természeti törvény felismerése adja az erkölcsi követelményeit. Később a hinduizmusból átvett bizonyos áldozati rendszereket, de ezek csak külsőséges rítusok. Köszönöm szépen a figyelmet, úgy gondolom, több időt nem is érdemes ezekre a dolgokra fordítanunk. A befejező imádságunkkal Szűz Máriához és mégpedig a béke királynőjéhez forduljunk. Szent II. János pápa imádságával fejezzük be a hittanórát. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ó, emberek és népek anyja, te ismered minden szenvedésünket és reménységünket, anyaként érzed minden vívódásunkat jó és rossz, fény és sötétség között, amely megrengeti a világot. Fogadd el kiáltásunkat, amely a Szentlélek által egyenesen szívedig ér, és az Úr anyjának és szolgálójának szeretetével öleld magadhoz az egyéneket és a népeket, akik leginkább vágyakoznak ölelésedre, és akik egyénekkel és a népekkel együtt, akikre különféle helyzetekben vigyázol, egyek vagyunk. Túláradó szeretettel bízzuk rád őket, Szűzanyánk. Bár mindenkihez elérkeznék a béke és a szabadottság ideje, és igazság, igazságosság és a remény ideje a te közbenjárásoddal. Amen. Szent István királyhoz fordulunk. Üdvözlégy Szent István király néped áldott reménye, üdvözlégy hitünk tanítója és apostola. Általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki el ne vesszék. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.